Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és egyedül velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle kelmefestő nem képes így kifehéríteni a ruhát. Egyszerre megjelent nekik Illés és Mózes, és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor ezt mondta Jézusnak: Mester, olyan jó nekünk itt lennünk. Készítsünk 3 sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet, és Illésnek egyet. Nem is tudta, mit mond, annyira meg volt ijedve. Ekkor felhő árnyékolta be őket, s a felhőből szózat hallatszott. Te vagy az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Mire körülnéztek, már senkit sem láttak, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet, megparancsolta nekik, hogy ne mondják el senkinek, amit láttak, amíg az emberfia föl nem támad a holtak közül. A parancsot megtartották, de maguk között megvitatták, hogy mit jelenthet az, hogy föltámad a holtak közül. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Múlt vasárnap azon elmélkedtünk, mit is jelenthet számunkra az, hogy betelt az idő, közel van Isten országa, térjetek meg, s higgyetek az evangéliumban. Arról szóltunk, hogy ez nem egy programbeszéd, hanem személyek közötti találkozásnak a tapasztalatából érthető, átélhető és értelmezhető. És azután most szeretném tulajdonképpen azt a vonalat folytatni. Mégpedig, ahogy az olvasmányban azt hallottuk, hogy Isten azt mondja, fogd a fiadat, aztán az angyal azt mondja, ha vedd csak onnan le, hát Isten azt nem kéri tőled. Hogy tulajdonképpen hogyan tudjuk eldönteni, hogy azok a belső hangok, amelyek megszólalnak bennünk, hogy azok valóban Istentől származnak-e. És azért is szeretnék erről egy pár percet beszélni, mert épp az utóbbi napokban, ahogyan talán többet jöttök gyónni, vagy többen jöttök, ki tudja ezt pontosan, minden esetre, hogy újból és újból találkoztam ezzel a jelenséggel, hogy Isten ezt mondta, vagy Isten ezt kéri, tudom, hogy Istennek az az akarata, és valahogy mindig egy kicsit fáztam a mondataitoktól, valahogy az volt bennem, hogy biztos, hogy így, biztos, hogy csak ez, vagy... És akkor arra gondoltam, hogy azokat a tapasztalataimat most szeretném megosztani veletek. Az első, hogy hogyan fedezhetjük akkor föl, hogy Isten szava milyen is. Hogy egyrészt nagyon-nagyon személyes, nagyon itt és most nekem szól, de közben egyetemes is. És a kettő egyaránt érvényes, nagyon személyes és nagyon egyetemes. Ezt miért hangsúlyozom? Mert találkozom lelkes fiatalokkal, akik hallják az ő nagyon személyes megszólítottságukat, és rögtön indulnak, és mindenkinek megmondják, hogy ki hogy csinálja. De nincs még meg ez a finom megkülönböztetés, hogy Isten ezt nekem mondta, de másnak nem biztos, hogy ezt mondja. Ezt nekem mondta, és most én ezt megpróbálom elmélyíteni magamban, a személyemben aktualizálni, mit is jelent, és hogy ezt az érzékenységemet kibontani, hogy miután Isten nekem nagyon személyesen mondott valamit, valószínű, hogy neked is úgy mondja. Ezért nekem nem az a dolgom, hogy rögtön így mondjam, meg úgy mondjam, és rögtön valami általános szó legyen belőle, hanem egy érzékenységgé váljék ez a Szentlélek Istennek a sugallataira. És ide érvényes az is, hogy személyes és egyetemes, ez azt is jelenti, hogy nem egyszer hallom, akár még a gyóntatóban is, hogy jön valaki, azt mondja, de olyan mélyen átéltem, hogy ez kitöltötte az egész személyemet, és hogy annyira ott voltam benne, és mondjuk ez egy házasságtörés. Hát amikor Isten valamit mond és sugal, akkor biztos, hogy nem sugal valami bűnt. Az egész biztos, hogy nem vezet valamilyen irány, ilyen irányba. Ezért ez a kettő nagyon összetartozik egymással, és természetesen a saját emberi természetünk gyöngesége okán lehetséges, hogy ezt az összetartozó értéket nem látjuk a maga összetartozásában, hanem csak az egyikre van valami nagyon éles fülünk. Mondjuk a nagyon személyesre, se elvész az egyetemes. Vagy a nagyon egyetemesre mindenki, akkor utána vakorgatom a fejem 50 évig, jó, de én velem mi van? Jó, de most akkor, de én mit csináljak, tessék segíteni nekem. Tehát az egyik, hogy személyes és egyetemes, és az lenne a feladatunk, hogy amikor érzünk valami nagyon személyeset, akkor rögtön nézzük meg, hogy ez azt az ítélet próbáját hogyan állja ki, most egy kicsit szigorú kifejezést használjak, hogy mennyire egyetemes. A kettő együtt van. Aztán a második, hogy Isten szava kétségkívül nagyon gyakran felszólít, van, aki kifejezetten ezt mondja, hogy parancsol, sőt, mások azt mondják, hogy kihívást ad, de ez mindig együtt van a szabadsággal. Mikor ezért azt hallom valakitől, tudom én, atya, mi az Isten akarata, de hát egyszerűen semmi kedvem hozzá. Hát szóval én mindent kívánok, csak ezt nem. Jaj, csak ezt nem mondta volna. Most, ha tele vagyok bűntudattal, szégyennel, meneküléssel, akkor tudhatjuk, hogy megint csak valaminek az egyik részét érzékelte csak. Csak ahhoz tudott közel jutni, ahhoz, hogy na talán Istennek ez az akarata vagy terve, és mi az, amitől messze van? A saját szabadságától. Ezért, amikor azt gyanítjuk, hogy Istennek van valamilyen akarata és terve és szándéka, és ez a világosabb rész, akkor nagy valószínűséggel, hogy fontos megpróbálnunk kidolgozni és közel kerülni a belső szabadságunkhoz. Mert Isten akarata ebből a belső szabadságból tud igazán kibontakozni és megvalósulni. Persze aztán vannak olyanok is, akik nagyon szabadon élnek, fütyűrésznek, mint a Rigó, de Isten akaratával nem nagyon találkoznak. Hát kétségkívül mind a két irányba tudunk sarkítani. Tehát akkor a második gondolat így szól, hogy egyaránt van az, hogy Isten terve, felszólítás, parancsolás, kihívás, de közben ez a szabadságban születik meg. Olyan gyönyörű az egyház tanítása, a hit a szabadságból fakadó tettekben bontakozik ki. Hát akkor nem csak akarat, hanem szabadság és a kettő együtt. Aztán a harmadik így szól, kétségkívül, amikor Isten szól, mint az ószövetségi történetben is, ez általában egy nagyon mély tapasztalattá válik. Egy életre szóló tapasztalattá. És amikor Isten szól, egyszerűen azért, mert az ő szava, az sosem csak éles. Sosem csak parancsol, sosem csak utasít, sosem csak kihívás, hanem ilyenkor átélhetővé válik, hogy mit jelent, hogy olyan valaki mondja, aki szeret. Hogy az mindig olyan szó, annak a legmélye mindig az emberi szívet megmelengeti, hogy ez egy olyan szó, hogy azt olyan valaki mondta. És ez átjár, és az olyan szó, és ebben ez az érdekes, hogy miközben olyan szó, azért lehet nagyon határozott. De egy olyan szó, de azért úgy megmondja, ahogy van. De közben az egy olyan szó. És ez mindig együtt van. És valaki nagyon érzékenyen tudja hallani Isten parancsát, és egyáltalán nem melegszik meg a szíve. Mások pedig hajkurásszák a szív melegét, de nem szívesen hallják a parancsokat. De az Isten szava mindig egységbe foglalja ezt a kettőt. Valamit, ami felszólít, valami követelményt is állíthat elém, és közben melengeti a szívem. És ez azt is jelenti, hogy miközben valami nagy élménnyé is válik az Istennel való találkozás, aközben ez mindig valamiféle alázatra vagy szelídségre indít. Nem pedig arra, hogy na, nekem szólt az Úr. És ezért nehezen tudom ezeket az élményeimet elfelejteni, akkor valaki jön hozzám, és azt mondja, neki az Úr megmondta, hogy én nekem mit kell csinálni. És egész részletesen megmondja, hogy nekem hogy kell ezt, vagy azt, vagy ő vele hogyan kell együttműködnöm. És akkor tudjátok, hogy ilyenkor nem tudok más tenni, mint megígérem neki, hogy egy pár napot imádkozom e fölött a kérdés fölött, mert annak örülök, hogy neki ez ennyire világos, de nekem az Úr nem szólt még róla. És hogy ez kétségkívül, hogy muszáj tisztáznom, és nagyon komolyan veszem, hogy ő azt mondta, hogy nekem ez lenne a dolgom, de nekem ezt egyeztetnem kell Istennel. És nem valószínű, hogy neki más mond, mint nekem. De akkor ez valahogy... És tudjátok, hogy lelkesültem valaki, hogy nekem ezt már nem kell megimádkoznom. Nem, mert ő megmondja, hogy az hogy van. Tehát akkor a következő így szól, amikor valakinek Isten megmondja, az általában nem valamiféle, egy ilyen gőggel jár együtt, hogy Istennel most beszéltem. De nem ez a természete, hanem sokkal inkább az, hogy elfog bennünket valami alázat és szelítség, és kissé úgy rebeg a szemünk, hogy most ezután hogy is kell élni. Mert nagyon határozottan láttuk, de hát az emberi természetünk is bekopog ilyenkor. Hát ez a harmadik gondolat. És közben még azt is szeretném nagyon hangsúlyozni, hogy gyakran valaki mondta, Isten így mondja és úgy mondja, hogy egész dühöttek tudnak lenni emberek. Mások nagyon szomorúak tudnak lenni, megint mások rettenetesen komorak. És akkor ebben vagy a dühöttség, vagy a szomorúság, vagy a komorságban, úgy tudják ilyen éles szemmel nézni, hogy mikor, kinek pontosan mit kell csinálni. És ők nagyon pontosan tudják, hogy ez pontosan hogy van. Olyan, mintha mindig a bűnt szimatolnák. Akkor valaki hallja az Istennek a szavát, akkor mindenhez van kedve, csak a bűnt nem szimatolni. Hát tudjátok, akkor az, hogy átmelengeti az ember szívét, és éppen ez nagyon természetesen valami szelítséget és alázatosságot hoz. És egyáltalán nem irányítja a figyelmünket arra, hogy aztán az életünk valami szomorúságban, komorságban, dühöttségben vagy keserűségben zajlódjék. Aztán a negyedik gondolat, ez így szól, Isten szava hallatlanul egyszerű, és amilyen egyszerű, persze olyan határozott is tud lenni, de nagyon egyszerű. És ez az egyszerűség, mikor találkozunk vele, nagyon fölszabadító erejű. És miközben nagyon egyszerű, és közben határozott, a közben sosem tagadja az élet bonyolultságát. Sohasem. Mikor valaki jön és azt mondja, jaj Feri, ez annyira bonyolult, akkor tudom, hogy Isten szavát még ott a szíve mélyén nem hallotta a témára vonatkozóan. Mert persze, hogy bonyolult, de mikor Isten szól, akkor a nagyon bonyolulthoz, nagyon egyszerűen szokott hozzászólni. Olyan végtelen, egyszerűen és természetesen, hogy azt mondjuk, hűha, de tényleg, hát ez a lényeg. Mikor úgy bólintunk, és azt mondjuk magunkban, mind az igaz, tényleg nagyon bonyolult, sose fogom teljesen átlátni. De hát ez a lényeg. Milyen egyszerű. És ez az egyszerűség gyakran kapcsolódik a nehézséggel. Azt mondjuk, nagyon egyszerű, de egyáltalán nem könnyű. És ezért is lehetséges az, hogy Istennek azt a nagyon egyszerű és egyértelmű szavát nem szívesen engedjük közel, mert amikor közel engedtük magunkhoz, akkor azt mondjuk, te jó, ez tényleg annyira egyszerű. Ezután már nincs mit hozzátenni, vagy érvelni, meg egyszerűen nincs erre szükség. De ez az egyszerűség nem egyszer valamilyen nehézséget hoz. És ezt a nehézséget nem szívesen vállaljuk. Inkább el vagyunk abban, hogy annyira bonyolult, és persze nagyon bonyolult. Tehát a negyedik gondolat így szól, hogy egyszerű. És ez az egyszerűség úgy fölszabadít az alól, hogy elterelődjék a figyelmünk a lényektől. És ez az egyszerűség nem egyszer megerősít bennünket abban, hogy jaj, de jó, hogy ha ez ennyire egyszerű, akkor ezt a nehézséget fogom tudni vállalni. Addig nehéz, amíg magam se tudom, hogy hogy van. És aztán a következő, hogy Isten szava mindig föltárja azt, hogy hogyan tartozunk össze egymással. Tehát ez mindig megjelenik benne. Isten szava sosem beszél arról, hogy hogyan ártsunk egy másik embernek, hogyan bántsunk egy másik embert, vagy hogyan bánjunk rosszul egy másik emberrel. Ez elképzelhetetlen. Tehát miközben fölfedezzük azt, hogy te kincsek vagyunk, hogy egyediek vagyunk, és rendkívüliek, egyéniségünkben is, de persze a közösségeinkben, a csoportjainkban, felekezeteinkben és az egyházainkban, miközben mindennek az örömét át tudjuk élni, Isten sosem hivatkozik bármi ilyesmire, hogy aztán rosszul bánjunk ez alapján valaki mással. Isten nem hivatkozik értékekre, hogy aztán rosszul bánjunk valaki mással. Ezért a záró gondolat így szól, hogy valahogy ez a kettő mindig együtt van, és nekünk mindig érdemes a két fülünket használni, hogy hogyan van az, hogy megerősít bennünket Isten az önazonosságunkban, hogy mit jelent, hogy én ez vagyok, és mit jelent, hogy ilyen vagyok. És közben az önazonosságunk megerősödése sosem másokkal való szembenállás révén történik meg, hanem miközben megerősödik az önazonosságom, elmélyül bennem annak a tapasztalata és annak a nagyon egyszerűsége, hogy összetartozunk egymással, és ezért Isten sosem mondja azt, hogy hogyan bántsunk másokat, vagy hogyan bánjunk rosszul másokkal. Te mindig az ellenkezőjét mondja. Ezért a záró gondolat így szól, milyen nagy dolog az, hogy az Istennel való találkozásaink és tapasztalataink a legmélyebb önazonosságunkat fejezik ki és táplálják. Mégpedig úgy, hogy föltárják számunkra azt, hogy közünk van egymáshoz.